Ezt vagy, aki később vissza fog hallgatni bennünket, a Hírközés és Informatikai Tudományos Egyesület Vételtechnikai Kábel TV szakosztályai és média klubjának a rendezvényén, ahol egy elég ritkán hallott témáról, a blokkláncról lesz szó, és Sík Zoltán Nándor fog tartani előadást nekünk erről. Blokkláncról körülbelül annyit
tudunk.
Annyit tudunk.
Egyik, mert nem tettem, hogy előbb el, hogy elég
látszik, hogy kiállítottam. Kivel hallottok?
Hallunk, igen.
Jó, az előtt hallottatok? Már nekem semmi nem.
Az előtt, amikor mondtad, hogy most hall, most jó, akkor attól kezdve hallottuk.
Igen, valami nem tökéletes ebben a rendszerben. Hozzá kellett mindre hangolni.
Most már tökéletes lett.
Olyan.
És akkor át is adom a szót. Zoli.
Hát köszönöm akkor mindenkinek. És akkor Iván, ahogy kérted, a blockchainről beszélnék úgy, hogy az adattárolásról ezzel kapcsolatosan mi a helyzet, és ha jól tudom, itt egy screen sharinget meg is engedett nekem a rendező. Igen. Na, látszik, ugye?
Igen.
Na, ide jó. Hát akkor ugye az a kérdés, hogy a blockchain-ben lehet egyáltalán adatot tárolni, és hogy biztonságos-e. Az alcímet azért adtam, hogy off-chain-ben vagy on-chain, mert hogy magában a blockchain-ben tároljuk az adatokat, vagy pedig azon kívül és magában a blockchain-ben csak bizonyos dolgokat. Viszont, de a, nem tudom mikori előadásomból egy kicsit hadd ismételjünk, mert hogy várjunk, csak itt hashtag-tel kellett elindítani rendesen, ugye?
Igen.
Egy kicsit hadd ismételjünk, annak okán, hogy hát nem biztos, hogy mindenki emlékszik arra, hogy miről szól az egész blockchain, vagy blokklánc magyarul. Na most eredetileg ugye mindenki keverte a Distributed Ledger Technology-val, tehát az elosztott főkönyvvel, vagy elosztott adatbázisokkal. De a blockchain-nek vannak további kitétele is. Tehát ugye először is az, hogy decentralizáltak központ nélküli, és hogy láncba kell rendezni az adatblokkokat, és egyenrangú felek jutnak konszenzusra, mégpedig kényszer konszenzus, ezt a matematikai algoritmus az, ami kikényszeríti. Pontosabban ezek a matematikai algoritmusok, ezek kriptográfiai algoritmusok, ettől lesz egy blockchain. Na most azért írtam itt fehérrel, mert ez nem volt benne az a mondat a régi előadásban, kicsit ilyen reused code volt, tehát a régi előadásból szedtem elő ezeket a slide-okat. Tehát akkor gyakorlatilag a blockchain az nem egy elosztott, hanem egy replikált adatbázis. Annyit azért azt tegyek hozzá, hogy vannak bizonyos esetek, ahol nincs a teljes adatbázis mindenütt lereplikálva, tehát sárdignak hívják, tehát ilyen filánkokra vannak osztva, de minden esetben jó sok helyen megvan ugyanaz adat. És hát ugye van egy plusz opciója, ez is megint azért van feketével, mert az a régi előadás volt, az okos szerződések, amelyeket bizonyos típusú blokkláncokon lehet végrehajtani, azaz egy olyan blokklánc, ami arra is hajlandó, hogy virtuális gépként működjön, tehát programkódokat hajtson végre. Például ilyen az Ethereum rendszer, az okos szerződésekről pedig azt kell tudni, hogy természetesen magyar gyökereit annak, tehát a magyar származású Luxemburgból találta ki. Ezt is hozzá kell tenni, hogy ez teljesen független volt a blokkláncról, tehát ő ezt már korábban kitalálta, azért ki se nem okos, se nem szerződés, de ez egy olyan programkód, ami kikényszeríti a szerződő feleknek.
Voltál egy pillanatban meg tudunk állni?
Igen.
Igen, gond van valami a megosztásra, próbáld meg diavetítés módba kapcsolni.
Abban vagyunk.
Igen, nálam nem. Tehát a megosztott képernyőn, akkor nem a diavetítő.
Megosztott
képernyőn. Próbáld meg.
Látszik a diavetítés?
Igen, nem a diavetítés látszik, hanem a főmenüje. Próbáld meg altabban megkeresni azt az ablakot, amelyikben a diavetítés látszik.
Hát pedig én nálam abban van. Most látjátok?
Igen.
És most a diavetítés látjátok?
Igen.
Nem, most se. De...
Hát ugye ez egy Linux. Most mit látok?
Mert a bal oldalon látjuk a diákat. Igen. Próbáld meg megkeresni azt a képernyődet, ami nem a PPT ablak van, hanem maga a vetítő ablak.
Igen, itt a melyiket szeretnéd?
Igen, nézzünk itt körül.
Ez se jó?
Igen.
Ez most ez nem jó, ez maga a PPT ablak.
Hát igen, és először ablak, hogy igen. De most itt Effortot mondta neki, most nem látszik, hogy Effort?
Nem, ugyanaz van. Effort, hogy lesz neked a képernyőn, de nem azt osztod meg.
Hát azt
mondja. Ki a képernyő megosztásodat alul, a menüben, és akkor próbáld meg megkeresni azt az ablakot, ami maga a diád van, ahogy lapozol, tehát ahogy az ott látszik.
Na most kikapcsoltam a megosztásom.
Akkor próbáld meg azt az ablakodat megkeresni, ami teljes képernyősen vagy a diával.
Most éppen nem, most vagyok teljes képernyősen.
Na, akkor most próbáld meg ezt megosztani alul.
Ha teljes képernyő van, akkor nem látszik semmi, hogy mit osztott meg.
Tudsz lapozni az ablakok között. És átusz, na most a zoom-on látod, hogy serki megosztás.
Most tudod kapcsolni.
Minden. Na, most ez egész jó, most ez tökéletes, kint van a nagy dia.
Jó van.
Jó,
ez Linux, ez teljesen más.
Tudom, nem baj, de most kint vagyunk, jó?
Akkor jó van, mert nálam az előbb is ez, nem?
Itt
van. Ezek szerint előbb kell átkapcsolnom ezt, és utána megosztani, mert valami...
Lapozz egy diával odébb, és nézzük meg, hogy úgy oké.
Jó.
Tök jó, menj vissza az elejére, és akkor rugatkodjunk neki részé, ne haragudjál, jó?
Tehát itt is a...
Megtaláltuk.
Jó, tehát megtaláltátok, jó? Tehát a DLT-ről beszéltem, a Distributed Ledgerről beszéltem, a blockchain tehát annyival több, hogy lánca van rendezve, egyenrangú felett kényszer konszenzusára alakul, és kriptográfiai algoritmusok azok, amelyek kikényszerítik az egyenrangú felett közötti konszenzust. Oké, ez egy ismétlés volt a múltkori másfél évvel ezelőtt, vagy mikori előadásomból. És hát ugye további dolgokat írtam bele, tehát ami fehérrel van, tehát most akkor látszik, azért van benne, mert ugye ez nem volt előző előadásban, de ugyanaz, hogy ez nem egy elosztott, hanem egy replikált adatbázis, amiről alapvetően beszélünk, és akkor mondtam az előbb, ezek szerint akkor megfelelő dia nélkül, hogy a Nick Szabó által kitalált okos fejlődések is egyes típusú, például az Ethereum rendszerű, illetve az arra alapuló blockchain-ekben benne vannak, van több is az Ethereum a legelterjedtebb rendben. Van természetesen másfajta, hát ha nem is blockchain, hanem hasonló elosztosító, egy replikát adatbázis, ami hasonló tulajdonságokkal bír. Itt ezek közül az ITFS-sel fogunk az előadás vége felé foglalkozni. Ez jó. Na most itt csak annyit rajzoltam le szintén a régi előadásból, csak azért közben beindítom majd a stopperemet, hogy mennyi időm van erre? Az előadásra?
Körülbelül egy olyan 50 perc, amit évre mindenki figyelve el tud.
Rendben van, mostantól, vagy már lementél előre 10 perc?
Mostantól 45.
Jó, most akkor 45 percet fogok még beszélni, és 45 perc múlva fütyülni fog ez nekem.
Köszönjük!
Jó, csak azért én bármennyit tudok át beszélni, akár egy diáról is. Jó, tehát itt a központosított főkönyv és az elosztott főkönyv, illetve elosztott adatbázis. Most a főkönyv egy adatbázis, az ebből a szempontból mindegy, ezek közti különbséget rajzoltam le. Amit viszont nem rajzoltam le, az a replikát és az elosztott közti különbség. Hát a replikátnál az van, hogy az összes, a teljes főkönyv megvan minden egyes csomópontnál. Már mondjuk ezt replikáknak is felfoghatszol jobb az ajánlóra. Na, szintén még ide az előzőből, tehát a megoldandó probléma, amire az egész blokkláncot kitalálták, tehát pontosabban a bitcoin és ennek az alapja a blokklánc, ami aztán simán túlnőtt a bitcoinon, de az, hogy értéket lehessen közvetíteni a digitális világban, mégpedig úgy, hogy ne egy copy-paste-tel lehessen sokszorosítani a pénzt, illetve a bármilyen értéket, hanem az vagy az egyik felhasználóhoz tartozik, vagy a másikhoz, ehhez kellenek a kriptográfiai algoritmusok, méghozzá egy nyílkulcsú rejtelezéssel oldják meg a dolgokat. Úgynevezett pénztártájuk van a felhasználóknak. A pénztártá semmi másból nem áll, csak egy nyílkulcsú kulcspárból, nyílkulcsú rejtelezéshez tartozó kulcspárból. Én nem mondtam RSA-t, mert gyakorlatilag nem lényeges, hogy ilyen típusú, csak írkulcsú rendkelezés legyen. A pénztárcám gyakorlatilag az én privát kulcsom, és a publikus kulcsal lehet aztán operálni, illetve hát azon, amivel én kapok pénzt, a privát kulcsommal pedig küldöm a pénzt, illetve a megfelelő értéket. És hát ugye az előzőekből adódóan ez egy olyan rendszer, ahol nem kell bízniuk a feleknek egymásban. Pontosabban maga a matematikai algoritmus kényszerít ki mindent, tehát az egyes felek, akik között az értéket közvetítjük, azok nem kell, hogy bármilyen kapcsolatban is legyenek. Ott tűnjön annyit, hogy az egyik küldeni akar a másikat fél. Illetve értéket. Az egy más kérdés, hogy magának az adott kripto eszköznek, hát ugye most egyszerűen csak bitcoin, van-e valami értéke vagy nincs, eredetileg volt neki egyszerűen pár centi értéke, most pedig éppen megnéztem, $54,000 kerül egy darab bitcoin, úgyhogy akinek van egy pár, az eléggé jól járt. Na most hát ugye, ez az, amiről az előbb beszéltem, csak nekem ugye kitakarja a felét mindig az a kis facecam, amit ott látok. De ugye aztán, aki egybe látjátok, tehát azt, amit az előbb mondtam, tehát az értéket úgy lehet közvetíteni, hogy az egyiktől eltűnik és a másiknál jelenik meg. Na, és meg ugye a konszenzus kényszer megoldásokról lenne egy pár szó, ami még az ismétlést illeti. Ez pedig az, hogy hogyan kényszerítik ki tehát a konszenzust a rendszer. Összehozta megoldás van, ebből a legelterjedtebb az úgynevezett proof of work, azaz a munkabizonyíték, tehát valaki megfelelő munkával tudja megoldani azt a kriptográfiai problémát, amivel jogosult lesz ahhoz, hogy ő legyen az, aki egy blokkot, tehát egy ilyen blockchain-ben egy blokkot lezár. Ezt ugye beszéltünk róla, azt hiszem, de hadd frissítsen fel, hogy ez pontosan ugyanaz, mint egy könyvelésnél az átvitel meg az áthozat. És ugye azért kell azt csinálni, hogy véletlenszerűen le legyen lesz kiválasztva, tehát kázi véletlenszerűen, egy jó nehéz matematikai algoritmus eredményére kitalál rá előtt, hogy ne lehessen tudni azt, és ne lehessen jó háttérben megbeszélni valakivel, hogy egy kicsit csaljon a könyveléssel. Tehát minden egyes főkönyvi lapot általában más zár le, és ezt ugye nem lehet előre tudni. Viszont ha valaki megoldotta ezt a problémát, ezt a matematikai problémát, akkor bizony az fog következni, hogy a többiek leellenőrizik, és hogyha mindenki sikerült leellenőriznie, akkor elfogadják, hogy tényleg ő volt, aki jogosan ezt a könyvelés alapot, ezt a blokkot lezárta. Ez azért is érdekes, mert a problémát megoldani rettenetesen nehéz, az ellenőrzése viszont rettenetesen könnyű. Egyébként állam egy kicsit meleg van, ami a mögöttem látszik, hogy ez virtuális képernyőjét, egy virtuális háttér, de itt nálam a szobában van egy-két ilyen bányász gép, amivel a proof of work-ot megy, és akkor azért az eléggé meleget tud csinálni. Nem tudom, hallani a háttérből ezt a kis üzümbögést. Jó, egyébként kérdezzetek közben nyugodtan, jó? Tehát az a kérdésem, mert ugye eléggé nehéz úgy beszélni, hogy az embernek nem sok visszajelzése van. Oké? De legalább valaki tegye fel a kezét. Rendben. Köszönöm. Jó, tehát ez volt a proof of work. Aztán van az úgynevezett proof of stake. Ja, hát ugye a proof of worknek van egy rettenetes hátránya. Iszonyatosan sok energiát fogyaszt. Viszont megéri, mert aki le tud zárni egy blokkot, az úgynevezett jutalmat kapcsibosáthat a saját pénztárcán keresztül újabb pénzérméket, bitcoinokat. Jelen pillanatban, ha jól tudom, 7 és felett, és ugye 10 percenként zárnak le egy blokkot, azért azt, hogy ki lehet számolni, hogy akkor mennyit lehet keresni. $400,000 lehet keresni 10 percenként, tehát ugye az nem egy rossz összeg, és éppen ezért megéri, és őrületes farmokat csinálnak, amit eszik az áramok rendesen. Ennek az elkerülésére, miután ez azért környezetben jó, kitalálták, hogy proof of stake legyen, tehát olyanok tudjanak blokkot lezárni, akik eléggé sok, sok pénzt tettek bele, mint a pókerben, aki a vaktéteket teszi be, és hogyha valaki csalni próbál, attól elvesztik a vaktétet. És mikor elég sok pénzről van szó, ezért senki nem akar csalni. Viszont ennek meg az a hátránya, hogy az olyan kicsik, akiknek kevés bitcoinjuk, illetve ételük van, vagy bármi más kripto eszközük, azok hát nem igazán juthatnak a húsos fazék közelébe, mert összesen nincs ennyi pénzük, hogy be tudjanak szállni ebbe a pókerbe. Jó, de hát ez egy másik fajta megoldás. És hát aztán vannak még olyanok, amelyekről különösebben nem szeretnék beszélni, mert ténylegesen elhúzom az időt vele, esetleg még a Byzantine Fault Tolerance dologról érdemes még beszélni. Az egésznek az alapja a bizánci tábornokok problémája, tehát hogy ki lehessen szúrni, hogy melyik tábornok hazudik, mert melyik nem, azt nem tudom, hogy ismerte. Ugye, amikor Bizánc körül a tábornokok gyűltek, hogy most megtámadják Bizáncot, azt egyszerre kellene indítani a támadást. Na most futárok vitték egyiktől a másikig azt, hogy most akkor indulunk, vagy nem indulunk, de valahogy ki kellett szűrni, hogy az egyik tábornok nem azt mondja erre felé, hogy indulunk, arra felé, hogy nem. Tehát nem csaló-e, vagy nem áruló-e, és ennek az elkerülésére van egy algoritmus, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Ez a bizánci tábornokoknak a problémája. Na jó, áldódó miningról arról esetleg beszélünk, hogyha oda jutunk. Ja, és itt mindegyiket felsoroltam egy-két kripto eszköz, Ethereum, Dash, Monero, Zcash, ezekről jelen pillanatban azt hiszem nincs értelme többet beszélni, mert nem ehhez a témához tartozik. Na hát ugye itt van az, hogy hogy néz ki a blokklánc. Ezt azt hiszem, hogy ezt az ábrát, aki emlékszik, rá emlékszik. Tehát így vannak a blokkok, mint főtényi lapok, hogy láthatjátok, hogy az átvitelnek az áthozat benne van ezekben. Viszont ugye a blokklánc az nem ennyire egyszerű, lehet, hogy átvitelt áthozatot, hogy bárki tud számolni. Az adatok meg ugye tranzakciók, amik benne vannak, mert pénztárcák között értéket közvetítünk, tehát az egyenleget, hogy bárki ki tudna számolni, ennél kicsit bonyolultabb a dolog, az pedig ezt jelenti, tehát itt ki van egészítve. Egyébként, hogyha a Gauss-szal itt a Rahana mozgott, akkor azt látni lehet? Tehát látjátok?
Igen.
Na jó, akkor, tehát ez a bizonyos nonce, ez a lényeg, tehát ezzel van kiegészítve az egész. Mégpedig, ugye itt nem átviteleket vesznek, hanem hashkódokat, tehát ugye speciális algoritmussal, SH256-tal például lehessenik az egész adattartalmat, ugye abból kialakul egy hash, de hozzá kell tenni még egy nonce-ot, az egy nonce, mert N-ből a once, tehát az N-ből egy fordul ilyen elő. Na most hogy választják ezt ki, ezt a nonce-t? Úgyhogy hozzá hash-elik az előzőhöz, és megnézik, hogy milyen hash alakul ki a végén. És azt mondják, hogy ennek a hash számnak egy bizonyos értéknek kisebbnek kell lennie. Magyarul mondjuk egy 64 byte hosszú hashkódból az első 8 byte-nak nullának kell lennie. Ha fel tudjátok képzelni, hogy ez egy iszonyatosan nehéz feladat, újra és újra ki kell próbálni különböző ilyen nonce-okat, és hogyha valakinek egyszer kijön egy ilyen hash, a végére fölteszi a kezét, hogy én nyertem. Na most úgy képzeljétek el, hogy a bitcoinnál az egész hálózatnak a képesség, hogy hány hash-t tud másodpercenként előállítani, az több exahash. Tehát nem tera, nem peta, hanem exahash-t tudnak már a hálózatok. Ez a spéci gépekkel, amit ott ugye mögöttem láthatok, azok a kis kékszínű gépek, azok semmi másra nem jók ilyen célgépek, részű gépeknek hívják, application specific integrated circuits, hogy valami esküvő van összerakva, ezen hozaik szó, ezek semmi másra nem tudnak, csak ilyeneket, iszonyatos gyorsan, rengeteg áramot fogyasztva és rengeteg tőt felvelve. Amikor először láttam ilyen farmot, ilyen bányás farmot, szóval nem értettem, hogy miért félmeztelen emberek szaladgálnak benne fülhallgató ilyen fülessel. Aztán rájöttem, hogy miért, nekem is volt egy darab ilyen gép, amit a repülőgép olyan zajlana, és 50 fokot csinál a szobába. Ezek, amit most nekem lennek, ezek ilyen videókártyások, ezek más csinálnak, és nem olyan rettenetes se a hangjuk, se a hőtermelésük. Jó, tehát azt azért lássuk, hogy minden egyes ilyen proof of work típus az így működik. Na, hát ugye a blockchain-ekről, ezek a típusairól is beszéljünk, amelyeket az előbb mondtam, ezek a publikus blockchain-ek, tehát a trustless, tehát ahol senki nem bízik senkiben, ez a blockchain bárki csatlakozhat a hálózathoz az egész világon, és csak az algoritmusban, a matematikában kell hinni. A privát blockchain-ek, azok pedig előre kijelölt felek között működnek, illetve hát egymás között megegyeznek egy beszállítói láncba, vagy cégek egymás között, hogy megosztjuk az adatainkat ilyen módon, mire jó ez. Ugye itt nem kell proof of work, mert gyakorlatilag ilyen proof of stake alapon megy, hát ugye mindenki ismeri a másikat, azt mondják, hogy működjön. Könyvelési díjat sem fizetnek érte, ilyen piti összegeket az előzőnél minden tranzakciót sem kell fizetni. De itt ilyen nincsen. Tehát miért is jó ez az egész, ez a privát blockchain? Hát azért, mert hogy lássák a bizonyítékot arra, hogy valami megtörtént, hogy egy számlát kibocsátottak, és tényleg az van benne, egy szállítólevél elkészült, és az van benne. A legnagyobb ilyen alkalmazás, amit az IBM, a Maersk nevű a világ legnagyobb szállítmányozó cégével csinált, gyakorlatilag a világon közlekedő összes konténert és annak tartalmát tudják követni. Úgyhogy ez nem egy kis projekt volt, illetve hát újra ismert. És ott más is van. Például hallottam azt is, hogy most a koronavírus alkalmával most ő lehetne tenni blockchain-be ezeket az igazolásokat, amit kap az ember, hogy ne van oltva. Vagy azt, hogy átesett a koronavíruson. De hát egyelőre, én láttam olyat, aki nem volt ott, az kapott egy ilyen kis papírt, tehát az nem annyira egy 21. századi megoldás.
Bocsánat, kérdezem meg, hogy ha közben kiesik valaki, akivel egy ilyen megállapodásod van, akkor az nem szakítja meg az egész láncot, tehát mekkora redundancia van a történetben. Vagy hogyan lehet javítani ezt, hogyha egy-egy ilyen...
Most a privátról beszélünk, vagy a publikusról?
Mind a kettő érdekes lehet.
Na, jó, tehát bárki kiesik a láncból, hát hogyha nem ketten voltunk benne, ugye, az nem jelent semmit, mert ugye az összes többinél replikálva van a teljes adatbázis. Ez az összes blokk. Egészen az első blokktól, úgynevezett genetic blokktól, a nulladik blokktól kezdődően. Ezeket módnak hívják, akik üzemeltetnek ilyeneket, és ezek mögött vannak a bányászfarmok. Ezekben a nódokban benne van a teljes története Bitcoinnál, ugye 2010-től benne van a teljes története, az összes könyvelési lap, egy adatbázis van, aki ilyen belátva rendezett adatbázisban, az melyik minden egyes nódnál replikálva van. Több százezer nódnál, hát hogyha kiesik ezt, akkor most mi van? Az összes többitől vissza lehet nyerni ugyanazokat az adatokat. Tehát pontosan ez a lényeg ennek, hogy teljesen biztos, tehát az atombombát kibír, mert ha a világnak az egyik fele kiesik, hát ott van még a másik fele. Ez így válaszolt a kérdésre?
Oké, köszi.
Jó, tehát ugye ez a lényeg ennek, hogy gyakorlatilag egy kikapcsolhatatlan és megállíthatatlan gép, ami teljesen biztonságosan működik, a matematikai algoritmus kikényszeríti azt, hogy mindenkinél egészen pontosan ugyanaz legyen. Ha valaki megszegi a szabályokat, azt a rendszer automatikusan kirúgja. Tehát úgy van megírva a program, hogy azt a rendszer kirúgja. Ha valaki átírja a programot, hogy őt ne rúgja ki, többiek rúgják ki, mert nála nem az a program fut. Jó? Tehát ez maga az algoritmus így van pontosan kitalálva, hogy az a arra a kérdésre adja meg a választ, amit mondasz. Most követték. Na most ugye itt az SAP-nek ez egy ilyen régi felosztását, hogy 54 fajta blockchain-ről beszél, ugye a jobb oldalon lent van a publikus, és hát ugye ez a privát blockchain, és hát én még itt másokról is beszél, és tulajdonképpen nincs értelme elmenni, mert nem ez a jelen előadásnak a célja. Na, innentől kezdve viszont már szerintem ezt nem láttátok, ezt is egy régebbi előadásomból szedtem, viszont az lényeges, hogy milyen kategóriái vannak ezeknek a, most már innentől kezdve nem Bitcoinnak hívom, hanem kriptoeszközöknek, mert rengeteg fajta dolog alakult ki. Eredetileg a Bitcoint egy fizetési rendszernek találták ki. Tehát gyakorlatilag a egyes felek egymás között tudjanak fizetni, pénzt utalni, hogy ne kelljen hozzá bank. Az egész abból alakult, hogy 2008-ban volt a bankválság, összedőlt az egész, és hát ugye a bank, mint a megbízható harmadik fél, hát arról kiderült, különösen ugye Lehman Brothers-től, hogy hát ez sem megbízható. És akiknek elegük volt ebből, azok úgy gondolták, hogy kéne csinálni valami más. De ismert az, azt hiszem, hogy Satoshi Nakamoto-nak hívták az urat, aki ezt kitalálta, azzal a megkötéssel, hogy ilyen nevű úr nem létezik, illetve van egy, annak semmi köze hozzá az egész, tehát hogy egy nem létező úri ember, többen, tehát próbálták kideríteni ki, az aztán úgy néz ki, hogy 4 vagy 5 embert lehet Satoshi Nakamoto, nem árulj el senki. Azt hiszem, hogy jó oka van rá, mert szerintem az egész bankrendszer a világon meglehetősen lehetetlen rá. Na most ugye a kriptoeszköz kategóriákról beszéltünk, és közben az így ránézek az órára. És hát ezek közül az első, amit mondtam, a currency, tehát a fizetési tokenek, zsetonok, maradjunk ebben, ugye tokenek, aztán vannak az ünnepek platform tokenek, ezek érdekesek, tehát az Ethereum is például ide tartozunk bele, az az, ahol már programokat lehet végrehajtani. Tehát itt nem annyira a fizetés a lényeg, hanem az a lényeg, hogy valamilyen okos szerződésnek jó programot hajtsunk végre, és ezzel kényszerítsünk ki bizonyos fizetési tranzakciókat. Azt mondta az egyik ismerősöm, barátom, hogy hát, hogyha annak idején a deviza hiteleket okos szerződésekkel kötötték volna meg, akkor ma az embereknek az 50%-a földön futó lenne, mert ugye egy okos szerződéssel nem lehet vitatkozni, nem lehet alkudozni, az fogta volna magát, és azonnal árverésre bocsátotta volna az embernek a lakását. Aztán vannak utility tokenek, tehát ez az, ami valami haszna van, valami van mögötte valamilyen szolgáltatás, amit csinál. Illetve hát vannak brand tokenek, ezekkel különösebben nincs értelme, trademarkok vannak benne, és vannak security tokenek, ezek azon alakultak ki, mert a mai napig azt hiszem, hogy vita van róla, hogy ez most akkor egy ilyen token az részvényt teljesít meg, testesít meg, mondjuk egy cégnél, az pedig nem részvényt, és akik azt mondták, hogy na jó, akkor kérjünk hozzá engedélyt, ezeket security tokeneknek hívják, és akkor ezek ténylegesen hasonlítanak azokra a részvényekre, amelyeket hagyományosan ismerünk. Na, most jön ugye az egyik lényeges dolog, hogy gyakorlatilag mi van benne magában a blokkláncban. Az előbb már azt hiszem, hogy szeretném kifejteni, csak lehet, hogy nem eléggé részletesen, hogy hát a tárcák közötti tranzakciók, tehát minden egyes könyvelési sor, ugyanúgy, mint a sima könyvelés, hogy benne van kiadás felétel egyenleg, ugye, tehát ez megvan, csak ugye a tárcák között, hogy mint egy banknál. És hogy kimeti az egyenleget, csak itt egy könyvelési lapon a full egyenleget nézzük, tehát hogy ugye a bank szempontjából az egyenleket kifizetett be, kifizetett ki, és megnyúzni a bank az elejében, annyi pénze volt, és annyi pénze van, körülbelül ez van benne. Ennél egy kicsit egyébként összetettebb a dolog, összegzik ezeket a tranzakciókat, hogy azért kicsi legyen maga a blokk, amit le kell hesselni, és azért mégiscsak tartalmazom mindenre vonatkozó információt, azok ilyen Merkel a sálnak a gyökerét tartalmazzák. Azt hiszem, hogy itt van például egy ilyen, hogy az egyes tranzakciókat, tehát ugye a datahegyezet itt a kettő, ezek az egyes tranzakciókat, ezekből hashkódokat csinálnak, akkor a hash-eket lehesselik, azt is lehesselik, stb. Hogy egészen addig csinálják, míg a gyökeréig el nem jutnak. Itt bal oldal fönn, meg jobb oldal fönn, ugye ezek már a blokkok. Jó, tehát ezek a tranzakciók, ezek a tranzakciók hashkódjai, és a végén pedig kialakul egy ilyen Merkel gyökér, ami gyakorlatilag egy hashkód. Itt az előző blokké, itt még van rajta egy kis tánkód is, és itt van ez a bizonyos nonc, amit az előbb mondtam, és itt a konfer blokknak a hashkódja, amit átviszünk a következőbe, és akkor így alakul ki a blokká. Mi értelme van ennek? Gyakorlatilag visszafejthetetlen, mert ahhoz, hogy valaki újra tudja generálni az egész láncot visszafelé, hogy itt mondjuk valami kis tranzakciót csináljunk, tehát kétszer tudja mondjuk elszölteni a pénzét, akkor ahhoz olyan hihetetlen számítási kapacitás kellene, ami egyszerűen nincsen. Jó, na most jön ugye az, ami az eredeti kérdés volt, hogy jó-e egyébként ad a tárolásra a blockchain. De ez azért lehet tényleges kérdés, mert ugye az előbb arról beszéltünk, hogy maga a blokkláncban való adattárolás, és ugye a kérdés is arról szól, hogy mennyire biztonságos. Tehát a blokklánc az gyakorlatilag a proof-ot az biztosítja. Tehát semmit nem lehet letagadni. Azon benne van, az benne van, és az örökre bele is van vasalva, az ott benne is marad.
Ez egy szóval ezek a csomópontban tárolva is az.
Igen, hát minden csomópontban tárolva van. Így van. Na most ugye tényleg azok a blokkláncok, ahol hárman álltak össze, és hát nem jó semmire, azok megbuktak. De ahol tényleges értéke kezd lenni a blokkláncban tárolt értéket, mert jelesül a bitcoinnak, ott iszonyatosan sok ilyen nód van, rengeteg helyen vannak meg is vételve az adatok. Tehát, ha egyik kiesik, atomtámadás, mit tudom én, szolgáltatás kiesés, áramkimaradás, ez az amaz, van fizikai megsemmisülés, állul az, bármi lehet, de valaki szép nagy mágnessel oda megy, és letörni a Winchestereket, akkor is az összes többi helyről vissza lehetett állítani. Sőt, ugye az algoritmus az biztosítja azt, hogy egy adott nód, amikor bekapcsolódik a rendszerbe, akkor felderíti azt, hogy kik vannak körülötte, legközelebbi nódok, és azoktól építi fel az adatbázist. Tehát ha én holnap úgy döntök, hogy a kis gépemmel szeretnék egy nódot üzemeltetni, egyébként csak nincs ezt a kapacitás kérdése, egy kis hálózati sebesség kérdése, akkor azt meg is tehetem. Én annak idején egy 2017-ben elkezdtem ezzel próbálkozni, hát egy pár száz megányi adatot töltött akkor még le, hát azóta sokkal többet tölt le. Egy jó nagy Winchester kell hozzá, meg türelem, mert tart egy hétig, mire leszinkronizálja az egész látható, onnantól kezdve viszont, amikor szinkronban van, onnantól kezdve teljes jogú tagja a nód, a full nód társadalomnak. Aztán persze vannak olyan nódok is, amelyek nem full nódok, tehát nem mindent tartalmaznak. Akkor még egyszer annyi, tehát ugye akinek ilyen full nódja van, az ugye abban érdekelt, hogy a következő blokkot hűzálhassa le. Na most ezt úgy teszünk, hogy vannak a tranzakciók. A tranzakciókat a különböző felek a kis telefonikról, innen, onnan, amonnan, pénztárcáikról indítják, illetve a másik fogadja. Ezek belekerülnek egy szép nagy tálba. Ebből a tálból kikanalazgatják a potenciális blokkezárók egy szép nagy kanálnyi tranzakciót, amelyeket ők úgy gondolják, és amiket kinyernek, abból csinálnak egy lapot, egy könyvelési lapot, és ezt megpróbálják lezárni. Tehát ebből azt történik, hogy nem mindenki ugyanazokat a lapokat próbálja lezárni, nem ugyanaz van benne mindenkinél, rengeteg tranzakció, csak szépen merít ki a leves. A túlból bele meg ugye töltik. És hát ugye ez valahogy úgy van automatikusan, hogy ám a becsoldó ugyan túl a
tanul.
Még egyszer? Bocsán, hallottam. De mindegy, akkor folytatom, mert nem hallottalak. Jó, tehát gyakorlatilag ez az a lényeges dolog, amiért adattárolásra ez alkalmas. Viszont nem erre volt kitalálva a blockchain, tehát nem arra van kitalálva, hogy adatot tárolunk rajta, csak keveset, amelyet a tranzakciók, illetve az előbb mutattam, azoknak is csak a rútja, tehát a merkülfa, az maga a tényleges blokkra. Benne vannak egyébként a maguk a tranzakciók is nyilvánvalóan, csak nem az összeset hessegetjük újra, hanem mindig csak a pici darabját. És hát ugye a hogyanra a válasz, meg a kutatás, hogy hogyan lehet ebben ténylegesen olyan adatokat is tárolni, amelyek nem kizárólag a tranzakciók, hanem mit tudom én a gyereknek a születési pillanatát, az úgy csinálja az ember, hogy van egy komment mező például az egyes tranzakciók, és fogja magát is egy tranzakciónak a komment mezőjébe beleírja az adott adatok a hashkódját, vagy magát az adatot. Sőt, azt is meg tudom tenni, hogy a saját tárcámra utalok. Tehát akkor nem is kell valahol máshova. Pár a lényeg, hogy egy kis pénzbe kerülhet nekem. Tehát az ingyen nem működik semmi. Hát itt ugye mutatja ez az ábra, ez Bülotnek egy viszonylag régi ábrája, de hát azért most is jó, hogy tényleg adattárolásra is alkalmas a blockchain, sok minden más mellett. Hát csak ezért lettem föl, hogy csak ezerfajta dolog lejön, szerintem azóta még többen jó, illetve többfajta dolgok kitaláltak, még az ábra ez készült, ez jó kétszer-tárolás. És hát ugye itt van egy következő ilyen kapcsolódó által. Ugye szeretnék az egész internetet átalakítani be 3.0-ra, és ennek ugye a különböző részeit is csorda veszi el, és például az adattárolásra már ilyen blockchain alapú megoldásokat szeretnének használni, illetve ezek a megoldások már léteznek, ezek közül a VPFS-t egy kicsit megoldan ki fogok fejteni. Na, ugye ez egy lényeges kérdés a GDPR. De hát ugye a GDPR szerint nekem van jogom ahhoz, hogy tiltakozom az adataim tárolása ellen, vagy azt kérnem, hogy töröljék ki az adatot az összes mentésből. Hát ugye ez amúgy is érdekes kérdéseket lehet fel, de hát azok a Európai Uniós jogászok, akik ezt kitalálták, ők így gondolták, hogy a például egy bank az utolsó mentéséből is ki tudja majd törölgetni visszamenőleg az adott embernek a személyes adatait. A blockchainben ez viszont abszolút nehezen megoldható, mert egy normális adatbázisban ugye van create, read, update, delete, tehát egy blockchainben ott be vannak vasalva a tranzakciók, tehát soha többet ezt tudnak kivenni, nem lehet. Annyit lehet csinálni, ugye, ha upgrade-elünk egy adatot, tehát bármit csinálunk vele, akkor ezt nem update-eljük, hanem hozzáfűzik a következőt, aztán mondjuk az előző már nem érdekesen ez van, és akkor ezzel lehet körülbelül utánozni, mint hogy abbért lenne. Az új utat pedig végképpen nem megy, és hát ugye egy GDPR-nál pont az egyik négyet az az, és ezért ezt a CREB mozaik szót találták ki, ugye az eszembet már mondtam, a burn, az elégetés, az pedig itt azt jelenti, hogy csinálunk egy tranzakciót ezzel a megfelelő adattal, egy olyan pénztárkába, amit aztán soha többet nem tudunk kinyitni. Ráadottuk a kulcsát. És onnan tovább nem lehet küldeni az adatot, gyakorlatilag beledobtuk egy fekete lyukba. Tehát körülbelül ez az, amivel úgy nagy nehezen megpróbálnak megfelelni a GDPR-nak. De hát ez csak az úgynevezett on-chain adatokra, jó, az off-chain, ez egy másik kérdés, hogy mindjárt fogunk akkor róla beszélni. És hát ugye, még az adattárolással kapcsolatosan, ugye informatikai biztonságban az alap lényeg, a CIA alapelv, Confidentiality Integrity és Availability. Na most nézzük, hogy a blockchainben ott mit lehet ezzel kapcsolatosan csinálni. De az adatoknak a bizalmassága az, ugye, ha csak a hashcode-ot tárolom, tehát egy adott fájlnak a hashcode-ját tárolom a blockchainben, akkor az magyar a fájlra nem utal, tehát ott különösebb probléma nincsen. Egyébként, ha viszont on-chainben, tehát a blokkban tárolom az adatot, akkor mindenki látni fogja. Ugyanúgy, mint hogy a tranzakciókat is látja mindenki. Egészen pontosan lehet tudni, hogy ki kinek utalt, és mennyi bitcoin. Amikor lehet látni, hogy az egyes tárca kié. Tehát azt lehet látni, hogy melyik tárca kinek utalt, de az, hogy ki van mögötte, ki a tulajdonosa tárcára, azt nem lehet látni. Viszont itt ugye nem a tárcákról beszélünk, hanem magáról, az adatról beszélünk, azt viszont mindenki fogja látni, ugyanúgy, mint azt mondom, hogy két bitcoin utaltanak, hogy jó lenne, ha át tudnak utalni annyit, de azt akkor lehet látni. Hát viszont lehet titkosítani az adatot, ez viszont azt jelenti, hogy valakinek azért tudnia kell ezt a titkosítási visszafejtési kulcsot, és jó lenne azt nem elfelejteni. Na, integritás. Tehát itt a pro és a kontra érvet megjöttek. Az integritásnál ott inkább csak pro érvet tudok mondani, mert hát ugye, ahogy az előbb már többször is beszéltünk, szóval a replikát adat bázisot, illetve van, abszolút minden körülmények között visszaállítható az eredeti adat. A rendelkezésre állás, ugye az előbb is mondtam, a replikált adatok minden vagy adott nódokon ott vannak, tehát a legtöbb nódon ott van, ezért ebből látjuk azt, hogy hozzáférhető lesz az adat, viszont nem egy igazán egyszerű ezeket lekérdezni, és miután a blockchain nem arra volt kitalálva, hogy hihetetlen gyors adatvisszanyerést produkáljon, ezért ez nagyon lassú az a lekérdezés. Gondoljunk bele, hogy a bitcoinban 10 percenként állítanak elő egy blokkot. És hát ugye össze-vissza az egész világ állítja elő a blokkokat, és ha mondjuk egy 5000 blokkal előző adatot szeretnék valahogy visszanyerni, akkor azért nekem ezt vissza kell valahogy követnem, ez egyik nódtól le kell kérdeznem, vagy bármelyik nódtól le kell kérdeznem, hogy ugyanott van-e az az adat, vagy nincs. Tehát nem arra volt kitalálva, hogy az adat visszanyerést gyorsan megoldja, mint egy sima relációs adatban is. Na, tehát akkor rátérünk arra, ami ugye itt a kérdés volt eredetileg, amit a Ivának odaadta a címét az előadásnak, az on-chain típusú adattárolás, tehát ahol a teljes adatot a blockchainben tároljuk, miután ugye nagy mennyiségű adatot nem lehet benne tárolni, van egy adott blokkméret. Két szögletet, csak kevés adatot tudom egyszerre tárolni benne, kattételetelem az adataimat, és akkor azt teszek bele. Azt, hogy mindenki látja az adatokat, hiszen már az előbb elmondtam valamelyik szájnál, ez azt is lehet titkosítani. Viszont azon felül, hogy nehézkes a visszaverés, hát bizony fizetni kell érte, és miután bitenként kell fizetni, őrületes pénzbe kerül, ahhoz az, hogy én a on-chain-ben nagyobb mennyiségű adatot tároljak. És még ha okos szerződést is kötött ugye az okos szerződés végrehajtásáért is fizetni kell, az még plusz pénzbe kerül nekem, illetve plusz tokenbe kerül nekem, de az ugye rendes pénzben ki lehet fejezni az értékét. Ugye az okos szerződések azok úgy működnek, hogy minden egyes műveletnek megvan az ára, egy összeadás, hiszen két gázba kerül ez az egységrendet, egy kilónát szerintem éppen annyira, de például egy okos szerződésnek az inicializálása az első végletes az 54 ezer gázba kerül. Jó, tehát ezeket fizetni kell, tehát tulajdonképpen drága tud lenni. Előnye. De az, hogy a replikáció miatt, ugye a CIA alapállat most nézem, ugye integráns, nem igazán lehet benne hiba lehetőség, mindenütt rendelkezés áll. Viszont ugye hátrány, amit mondtam, miért adatta, mindenki látja. Ácsi, viszont tudom, hogy ha elvész a kulcs, akkor hiába van bármi is tárolva, titkosítva a blockchain benne, úgyse tudok hozzáférni. És ahogy mondtam, drága és sasú. Viszont vannak ilyenek, elkezdtek szórakozgatni annak idején, hogy a blockchainben ilyen, hát nekem elég csúnyának tűnő macskákat tettek így gyűjtögetve, ezek ilyen kriptokittinek hívott valami, ezeket on-chainben tárolgatták, és az volt a lényeg, hogy minél többbe kerüljön, vagy nem tudom, hogy ugyanúgy gyűjtögették, mint más a festményeket, ezt a szamat, vagy a Lego figurákat, amiből is minél ritkább valamit annál többbe kerül, hát ide van írva, de keterem van a tegedben, hogy mennyibe kerül valamelyik, és ami marha ritka, az többbe kerül. Na most ezzel az történt, hogy az egész Ethereum hálózatot így leterhelte, hogy az egyharmadát a kapacitásának ezt foglalta el ez a kriptokitiknek a gyűjtögetése. Most akkor lássuk, hogy miket mindent lehet on-chainben tárolni, és mi az, ami teljesen fölösleg hozzá, annak ilyenek. És hát ugye a másik típusú megoldás az off-chain, ahol viszont csak a hashkódot tároljuk a blokkánkban. Ugye van egy előnye neki, hogy a confidentiality, tehát az benne van, hogy ott van a hashkód, de az az adat nem ott van, tehát ott nem látja mindenki. De ami a nagy előnye, hogy az, hogy milyen adat van tárolva, az tízre pontosan meg kell egyezzen. Tehát a hashkódja ezt biztosítja. Ha valaki változtatott ezen az adaton egy bitet, már a hashkódja az már nincs ott, tehát nem lehet bizonyítani, hogy már pedig ez volt a számlára írva. Például, hanem egy nullával kevesebb, hanem tessék megnézni a blockchain-ben, itt nem ez volt benne. Ez is benne van nyilván, hogy melyik tárcán tette föl, tehát ezt nyilván valakinek érdekel előáll azzal, hogy igenis ez a tárcát hozzám tartozik, és ezt ugye nyilván tudja bizonyítani, és az is érdekes, hogy mikor tette föl. Ez például ilyen találmányi megszerzőjogi kérdéseknél egyébként érdekes lehet, hogy ki mikor jelentette be a szabadalmat. Mondjuk azért az is látszik, hogy azért ez nem másodperce pontos, mint ahogy mondtam, 10 percenként jönnék fel egy blokk, és nem biztos, hogy azonnal kihalázták az én tranzakciómat, tehát lehet, hogy egy-két óra, hogyha volt, hogy egy óra is eltelt, mire az én kis tranzakciómat kihalázgatták, tehát azért annyira nem egzakt az, hogy mikor került fel az adat. Egy biztos, hogyha benne van a blockchainben, abban a lezárt bőgó benne van, az ott van egyszer és mindenkor. Integritás. Ugye, ez ugyanakkor az a blockchain-nek a problémája. Ha jó adatbázisba tároltuk, ami nem dől össze, akkor oké, ha pedig nem, akkor nem. Hát nyilván egy elosztott adatbázis, most azt ugye visszautalok a DLT-re, a distribúció lecsere, ott ugye nagyon az esély annak, hogy az integritás megmarad, egy cloud-nál szintén nagyobb az esélye. És hát ugye ellenőrizni lehet a blockchain-en keresztül is, hogy megsérült-e az adat, vagy nem sérült meg az adatbázist. Hát mondjuk, ha megsérült az adat, akkor blockchain-en ennek a tényét tudjuk megállapítani. Hát a hibajavító kódokkal esetleg vissza lehet, hogy egy hibajavító, vagy két hibajavító kóddal valamit lehet vele csinálni, de alapvetően nagyon mennyiségű adatot nem lehet visszaállítani. Egy a lényeg, hogy jelezni lehet, hogy valami történt. És hát ugye a maga a hozzáférhetőség is a magától az adatbázistól függ, és nem a blockchain-től, hát amilyen gyorsan hozzá tudok férni az adatbázishoz, olyan gyorsan tudom lekérdezni. viszont tudtam csak a hestet tárolni, ezért nem olyan drága ennek a tárolása. Viszont az a hátránya, hogy az előbbi helyekben mondott pultokon kívül semmiféle pult nem tud gyűjteni a adattárolás adott csomagot. Biztos, nem biztos, csak nagyobb mennyiségű adattárolására gyakorlatilag jelen pillanatban alkalmatlanok ezek a megoldások. Aztán természetesen kezdtek kitalálni olyan megoldásokat is, hogy mégiscsak valahogy meg lehessen a kemény, illetve mégiscsak megfelelő összegért, tehát megfelelő ráció legyen amögött, hogy mégiscsak érdemes legyen tárolni. Jó, hát itt vannak ilyen blockchain megoldások, és hogy melyiket mikor vezették be, ezekből itt annyi pár ismertebbet felvítottam. A Matrix, a Burnscoint, a Siacoint, a Storage-et, a Storage-nek a művelt Storage-et, és a VPFS-t, amit egy kicsit részletesebben fogok még itt ebben a pár percben, ami még van, hogy beszélni. Hát itt ugye csak azt mondja, hogy tudják ki ez a Matrix coin, egy-egy lapot tettem fel, ezek hogyan működnek, tehát itt nem proof of work, hanem proof of capacity-vel megy, tehát gyakorlatilag aki rendelkezésre bocsátja, hiszem a bűncsesszer felhelyét, azt kapja valamennyi kis összeget. Hát ez pedig a Siacoin, és látjátok, hogy nekem pont kitak, hogy ez a 2019-es állapot, ez meg a 2021-es állapot, tehát azért nő a terabyte szám, amennyit ténylegesen felhasználok, ugye itt csak 162 volt, itt meg már 291 terabyte, ami ténylegesen felhasználva, viszont amit rendelkezésre beszélhetetek, már 2,4 terabyte, ezeket általában önkéntesek megbocsátják rendelkezésre, akinek így amire sincs egy kapacitása. Itt van a Forage, ami egy szintén egy ilyen, és hát van egy volt egy olyan videó valahol YouTube-on, erről leszettem ezt a képet, a pro és a kontra érvet a Siacoin és a Storage között. És ahogy mondtam, a proof of work helyett itt a proof of research, tehát a proof of repetitív bányászat, aki valamit lehet elképzelni, tehát aki rendelkezésre bocsátja a tárhelyét, az valamit kap érte. Természetesen ezeken a tárhelyeken illik úgy tárolni az adatokat, hogy titkosítsa valamit, tehát aki rendelkezésre bocsátja a tárhelyét, hogy az elhozválása az világos. Csak az, akivel ezt tartozik. Ez a Filecoin, ami a következőre az IPFS-et fog tartani. Na, itt az a legismertebb ilyen közbülső megoldás, tehát nem off-chain, nem on-chain. Sőt, ez nem is annyira a klasszikus blockchain-típusú megoldás, az Interplanetary File System. Ez teljesen hasonló a torrenthez, gondolom, hogy senki nem ismeri, hogy hogyan működik a torrent. De tehát gyakorlatilag több helyen vannak lefitálva az adatok, és külön IPFS módok vannak, amelyek ismerik ezeket a hash kulcsokat, publikus kulcsokat, ezeket úgy kell elképzelni, mint azokat a kereső motorokat, amelyek a torrent, mondjuk a Pirate Bay-t, ami tudja, hogy melyik torrent kinél van és hol van. Szóval is van egy ilyen distributed hash table. Ezt az egészet egyébként arra találták ki, hogy a mostani webet kiváltsák, mert hát végülis a jelen helyzetben az internet, az mégiscsak 12 darab szervertől függ, ugye, ami a root domain név szervere, és ha ezek kiesnek, akkor hát ugye vége van az egész internet. De nem minden adat van tárolva, csak ez az, ami mindenki csak az van, amiben ő érdekel. Ez olyan tényleg, mint a torrentnél. Tehát ha én letöltöttem valamit, azt vissza kell osztam. És viszont az a lényeg, hogy van benne verzió, követés és duplikáció szűrés is. Tehát gyakorlatilag egészen hatékonyan használja ki ezt a tárolási kapacitást. Viszont, ami a nagy hátránya, hogy nincsen keresési lehetőség vele. Hallottok ti közben?
Igen, hallottam.
Még van egy fájdalom, meg kettő.
Még hallgatjuk.
Ja, jó, köszönöm szépen. Nem már vége előtt hagyom abba egy-két percet. Jó, tehát gyakorlatilag nincs benne keresési lehetőség. A fájl név az úgy néz ki, tehát ha itt tudom keresni, akkor tudom kell, hogy mi a fájlnak a hashkódja. Hát az nem igazán egy felhasználó barát, ezért kitalálták ezt az IPNS nevű fájl elnevezési módszertant. Ha valaki ismeri ugye a Tor hálózatot, az ugye szintén az az anonim keresési hálózat, ahol anonim módon lehet a browsert használni, ahol a .onion végű doméneket oldják fel vele, és hát nyilván olyanokat, amelyek olyan szolgáltatásokat adnak, amik rendes interneten nem elérhetők. Viszont, hogyha látott már valaki ilyen .onion kiterjesztési domén nevet, hát az valami rettenetes, azért megjegyezhetetlen valamit. Hát ott is vannak különböző ilyen gyűjtőoldalak, amelyek megmondják, hogy micsoda. Hát viszont ugye a deep reference, meg a dark reference is közelebb. Jó? És hát ugye így kell hozzáadni egy fájlt az IPFS-hez. És hát ugye látjuk, hogy is tárolja ezeket a fájlokat, tehát ezer felé eltárolgatja. Itt van egy oldal, ahol egyszerűsítve van, hogy hogyan kell feladni egy fájlt, ne kelljen itt nekem ilyen parancsorban kutatni mindenféle programokat. És az pedig ez a browser, amit én is használok, a Brave, ami egy Chrome-ból derivált internet browser, azzal a plusz tulajdonsága, hogy nagyon hatékony reklámblokkolók vannak benne, ez az van benne. Ami időnként egyébként hátrány is van az oldalak, amelyek azt mondják, hogy ami kinek kapcsolva reklámblokkolók, hogy nem jön be, itt viszont ugye nem lehet kikapcsolni, hogy bele van építve. Minden mellett rengeteg mást is támogat, ami itt a mai világon van. Például így értel a saját kriptokártám lehet benne, és itt van az, hogy az IPFS-t is támogathatja különböző módokon. Tehát azért az úgy, aki ezt használja, azok között már kezdik elterjedni ennek a használata. Én ezt kipróbáltam az IPFS-t, hát még azért nem annyira felhasználó barát, de itt van most már ugye a 0.5.0-as, amely állítólag nagyon sok mindent tud, még nem próbáltam, ahhoz az öregi erőt kell elég magamon, hogy kipróbáljam. És vissza még erre, tehát hogy ugye itt sincs így el a tárolás, viszont egyébként sokkal olcsóbbak ezek az elosztottak, mint egy normál Google Drive, vagy Microsoft OneDrive-at hívják, meg a Dropbox, meg ezeket. Ezeknek az árainak a töredékébe kerül, azt hiszem a fiakonyod az egy hetedébe kerül például. Hát, de látjuk azt, hogy ez a különbség, hogy kicsi nehezebb a való hozzáférés különbség, hogy csak terabájtjának, hogy szeretnék föltenni, hogy tudom, hogy családi videókat, ami gyorsan elszáll abba a világba. Jó? És hát ugye fizetni kell érte, tehát nem csak a tárolásért, hanem nem csak a módoknak, hanem ha én egy okos szerződést szeretnék végrehajtani, akkor bizony a betelező rendszerek is fizetni kell. És ahogy az előbb is mondtam, jó a DNS szolgáltatásra, tehát gyakorlatilag az internet IP-nét, a doménét feloldását azt meg tudja oldani, ezért is hívják ezt az egészet internet 3.0-nak, mert ez lenne az egyik célja, hogy kiváltsa az eredetileg a 70-es években atombiztosnak kitalált internetet, ténylegesen egy olyan internet, ami tényleg az, mert ha tudja, amit kitaláltak 70-es években, a mostani felhasználásra volt kitalálva. Tehát ez az, amit mondtam, és azt hiszem, hogy akkor meg is lett volna, hogy szerintem tud a 3 percje, ha túllogtam. És most, hogyha gondoljátok, akkor lehet kérdezni.
Köszönöm szépen, és akkor kérdések, hozzászólások.
Na, aztán, hogy jövök ebbe vissza.